aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén a 378. dicséretünk első versét énekeljük. Adjunk hálát mindnyájan. Gyülekezet foglalja el helyét, és a 479. dicséret valamennyi versét énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Mózes második könyvéből, a 17. rész 8-tól 15-ig terjedő verseiben.
Eljött Amalek, és megtámadta Izraelt Refidimben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak: válasz ki férfiakat közülünk, vonulj ki, és ütközd meg Amalekkal. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogy a Mózes mondta neki, és megütközött Amalekkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére, és az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izrael volt az erősebb. Amikor pedig leeresztette, Amálek volt az erősebb. De Mózes keze elfáradt. Ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy a két keze fölemelve maradt napnyugtáig. Így győzte le Józsué fegyverrel Amálekot és annak hadinépét. Akkor így szólt az Úr Mózeshez: írd meg ezt a dolgot emlékeztetőre egy könyvben, és vésd Józsué emlékezetébe, mert Amáleknek még az emlékét is eltörlöm az ég alól. Mózes akkor oltárt épített, és így nevezte el: az Úr az én hadijelvényem. És így szólt: mivel kezet emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálek ellen az Úr, nemzedékről nemzedékre. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, köszönjük azt, hogy vagy, hogy nem az üres ég felé száll az imánk, hanem biztosan tudhatjuk, hogy meghallja szavunkat valaki, aki a mi szerető, gondoskodó, megtartó atyánk. Bár bűneink miatt összezavartad a földi emberek nyelvét, mégis biztosak lehetünk abban, Urunk, hogy te minden nyelven értesz, minden imádságot hallasz, és minden röpke kis fohász feljut hozzád. Sőt, még nyelvünkön sincs a szó, te már érted azt. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te megtanítottál minket imádkozni. Felséges Istenünk, köszönjük azt a felfoghatatlan kegyelmet, hogy te hozzád, a világ mindenség urához fordulhatunk az imádság által, és várhatjuk is, hogy válaszolsz nekünk. De ha nem válaszolsz, vagy ha nem úgy, ahogy várnánk, add, hogy legyen türelmünk kivárni, és engedelmeskedni annak, amit te kívánsz tőlünk. Köszönjük az ima lehetőségét, de egyben kötelességét is, hiszen imádkoznunk kell bűnbocsánatért, hitünk növekedéséért, szelídségért, mértékletességért, valamint kísértésben, szegénységben, betegségben, gyászban. És imádkoznunk kell azokért, akikért senki sem imádkozik. Szentlélek Úristen, légy velünk, áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóit egyaránt. Ámen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelének 11. részéből, A 31. és 32. versből hirdetem nektek. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Amen. Az ige hirdetésére készülve a már megkezdett 378. dicséret második és negyedik versét énekeljük. Ó kegyes Atya Isten! Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva üzenetét szeretném nektek hirdetni, írva található a már felolvasott helyen, Mózes második könyvének 17. részében, a 11-től 13. terjedő versekben. És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izrael volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak, ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy a két keze fölemelve maradt napnyugtáig. Így győzte le Józsué fegyverrel Amálékot és annak hadinépét. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten négy másik protestáns gyülekezettel közösen imahetet tartottunk, a Békásmegyeri és Káposztásmegyeri reformátusokkal, az újpesti baptistákkal és a Szabad Evangéliumi Egyházzal. Az ige hirdetések témája az úri imádság, a mi atyánk volt, aztán közösen dicsértük Istent és fönyörögtünk hozzá. Ezért ma, ezen a délelőttön is még tovább folytatjuk az imádság gondolatkörét. Természetesen már nem a mi atyánkot vesszük tovább, hiszen befejeztük azt, de az imádság témájánál maradunk, más oldaláról vesszük szemügyre. Ez a történet, amit most az Ószövetségből, Mózes második könyvéből felolvastunk, a szó legszorosabb értelmében nem az imádságról szól. Mégis lehet erre is érteni, hiszen a valóságos fizikai küzdelem a hegyen is tükröződött az imádságban, így is mondhatnánk, hogy Mózes imaharcot folytatott mai kifejezéssel élve. Noha a leírásban csak azt olvassuk, hogy felemelte a kezét, amelyben az Úr, az Isten botja volt. Nézzük, hogy mi történt akkor ott a halom tetején, és ezt lelki értelemben hogyan érthetjük az imádságra. Legelőször az imádság szükségességére kell a figyelmet irányítani. Ez az első harc volt a nép életében. Egyiptomból harc nélkül vonultak ki. A vörös tengernél őket utolérő fáraó hadseregével sem kellett harcba bocsátkozniuk. Mindvégig Isten harcolt értük. Nekik vagy csak veszte kellett maradniuk, úgy, ahogy a Mózesen keresztül Isten üzente nekik ott a vörös tengernél, illetve indulniuk kellett, amikor Isten útnak indította őket, de harcba nem kellett bocsátkozniuk. És hogyha megnézzük, hogy mi is történt a pusztában vándorló zsidó néppel, az Amálékkal történt találkozásig, akkor azt látjuk, hogy a 10 csapást követően kivonultak Egyiptomból, Isten felhő és tűzoszlop képében vezette őket, száraz lábbal keltek át a vörös tengeren, a fáraó hadserege pedig ott veszett a helyére visszatérő tengervízben, majd Isten mannával és kősziklából fakasztott vízzel táplálta, etette, itatta az ő népét. Sok csodát éltek át eddig is. A pusztai vándorlásnak ezt a szakaszát Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében lelki módon így foglalja össze. Testvéreim, nem szeretném, ha nem tudnátok, hogy atyáink minnyájan a felhő alatt voltak, és minnyájan a tengeren mentek át, és minnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. És minnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és minnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla pedig Krisztus volt. Tehát ez a lelki módon megfogalmazott összefoglalása mindannak, amit Mózes második könyvében a kivonulásról és az azt követő eseményekről olvasunk. És ezek után találkoztak az első ellenséggel, akivel viszont fel kellett venniük a harcot, Amálékkal. Én úgy gondolom, hogy nem Isten igéjétől elrugaszkodott gondolat, hogy észrevegyük azokat a lelki párhuzamokat, amelyek a hívő ember sorsát és a pusztában vándorló zsidó nép sorsát összeköti. Hiszen bennünket Isten a bűn rabszolgaságából ugyanúgy kivezet, mint ahogyan Izrael népét kivezette az egyiptomi rabszolgaságból. A megölt bárány Jézus vére árán szabadulhattunk meg mi is, akár csak az a zsidó nép, amelynek a páska vacsorát követően elhangzott a parancs, pontosabban a parancs már hamarabb elhangzott, de meg kellett tenniük, hogy az ajtó félfákat és a szemöldök fát a leölt bárány vérével meg kellett kenniük, és azokat a házakat a pusztító angyal kihagyta. Aztán bennünket is etet és itat, azaz táplál az Úristen a földi vándorúton, vezet, előttünk megy lelki értelemben tűz és felhőoszlop képében, természetesen mi már nem a földi szemeinkkel látjuk éjszaka a tűzoszlopot, nappal a felhőoszlopot, de mégiscsak átéljük Istennek azt a vezetését, amely egészen nyilvánvaló módon, hitünk szemével észrevehető módon nyilvánvaló előttünk. De újjászületésünk után hamar elérkezünk az első harchoz, amikor megújult új életünket megtámadja az óember, és fel kell vennünk a harcot a bűn és a sátán ellen. És ugyanakkor nem elég csak harcolni, a küzdelemmel párhuzamosan imaharcot is kell folytatni, különben vereséget szenvednénk. De az imádsággal kapcsolatosan rögtön föl kell tennünk a kérdést, hogy tulajdonképpen ki imádkozhat. Így is mondhatnám, hogy az, akinek a kezében van az Isten botja. Hiszen éppen ezt olvassuk a Mózes második könyvének felolvasott részében. Holnap a halom tetejére állok, mondja Mózes, és Isten botja a kezemben lesz. Milyen szerepe volt Mózes életében, Mózes történetében Isten botjának? Ez hitelesítette Mózes küldetését, amikor a fáraó és szolgái előtt ledobva a földre kígyóvá változott, aztán amikor Mózes megfogta a kígyó farkát, akkor ismét bottá lett a kezében. A 10 egyiptomi csapás nagyobb részében szintén szerepe volt Isten botjának, hiszen ezzel ütött rá a Nílusra, és akkor a víz véré változott. Aztán kinyújtotta kezét a bottal a vizek fölé, és följöttek a békák, és így tovább több más csapásnál is olvasunk arról, hogy Mózes kezében ott volt Isten botja. Aztán, amikor elérkeztek a Vörös-tengerhez, akkor a Vörös-tenger vize fölé emelve ketté vált a víz, és száraz lábbal mehettek át azon az ösvényen, amelyet Isten vágott a számukra. És amikor ugyanezt megpróbálták az egyiptomiak, akkor visszatért a víz a helyére, és odavesztek az egész hadsereg. Aztán Mózes szintén a kezében lévő bottal ütött a kősziklára, amikor vizet fakasztott a nép megitatására. Tehát Mózes botja, Isten botja sokszor ott volt Mózes kezében, amikor valamilyen nagy esemény történt a kivonulás és a pusztai vándorlás idejében. Tulajdonképpen ez Isten hatalmának a pálcája volt. Amikor tehát feltesszük a kérdést, hogy ki imádkozhat, akkor elsősorban azt a választ adhatjuk, hogy nem más, mint maga Jézus Krisztus. Mint ahogyan a 110. messiási zsoltárban is olvassuk, hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionról, és azt mondja, uralkodj ellenségeid között. Jézus Krisztus kezében van az Isten pálcája. Azzal uralkodik a népek között. Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró, aki az Atya előtt hordoz bennünket küzdelmeinkben. Ő imádkozik értünk, hogy el ne fogyatkozzék a mi hitünk. Ő imádkozik értünk, hogy a küzdelmekben meg ne fáradjunk. Ő imádkozik közbenjáró imádsággal, hogy végig tudjuk járni a hitnek szép, de gyötrelmesen nehéz útját. Ő jár közben értünk, mert ő kezében van az Isten pálcája. De ugyanakkor imádkozhat minden újjászületett keresztjén, akit Isten fölhatalmazott a közbenjáró imádság szolgálatára, azaz minden hívő ember imádkozhat. Mert mindannyian Jézus Krisztus felkenetésének a részesei vagyunk. Mindannyian részesedünk az ő királyi uralmából is. Ki imádkozhat? Elsősorban Krisztus jár közben érettünk, de imádkozhat minden újjászületett keresztjén hatalommal és erővel, az Isten hatalmával és az Isten erejével. De föltehetjük azt a kérdést is, hogy mi az imádságnak az alapja. Mert ha nem nyugszik az életünk egy sziklaszilárd alapon, akkor imádságunk erőtlen és ingatag lesz. És az történt, hogy amikor Mózes fölemelte a kezét, Izrael győzött, mikor pedig leeresztette a kezét, Amálék győzött. Ezért mikor Mózes keze elnehezedett, követ hoztak és alája tették, hogy arra üljön. Ha imádságunk gyönge, harcunk is vesztésre áll. Szikla szilárd alapra helyezkedve lehet csak imádkozni. És ez a szikla szilárd alap az egész Szentírás tanúsága szerint maga Jézus Krisztus, a sarokkő, a szegeletköve, a kőszikla. Természetesen megint átvitt értelemben beszélve mindenről, hiszen Mózest egy valóságos fizikai kőre ültették le, és úgy emelte föl a kezeit. De mi ezt érthetjük lelki módon, hogy nekünk is egy lelki kősziklán kell nyugodnunk ahhoz, hogy győzelmes imádságot folytathassunk. Imádságainknak, ima harcunknak ezen a szikla szirten kell nyugodnia Jézus Krisztus Golgotai kereszthalálának és feltámadásának az egyetlen alapján. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus, mondja Pál apostol a korintusi első levélben. De még valami kell a győzelmes imaharchoz, méghozzá a gyülekezeti háttér. Ezért, mikor Mózes keze elnehezedett, követ hoztak és alája tették, hogy arra üljön. Áron és Húr pedig tartotta a kezeit, egyfelől az egyik, másfelől a másik, és fölemelve maradt a keze naplementéig. Nincs magányos kereszténység. Ha Mózes egyedül lett volna a halom tetején, fáradtságában nem tudta volna már tartani a kezeit, és amálék kerekedett volna felül. De ott volt mellette Áron és Húr, akik az egyik oldalról és a másik oldalról tartották a kezeit. Nincs magányos kereszténység. Olyan sokszor hallottam már emberek szájából, hogy otthon is tudok Bibliát olvasni, otthon is tudok imádkozni. Ez teljesen hamis elgondolás. Még Mózes kezei is elfáradtak. Hát hogy ne fáradnának el a miéink? Neki is Áron és Húr segítségére volt szüksége. Hogy ne lenne nekünk is segítségre szükségünk, hívő testvérek közösségére? Egyedül folytatva küzdelmet, egyedül folytatva akár imaharcot is, olyan gyorsan kimerülünk, olyan gyorsan elgyöngülünk, elerőtlenedünk. Kell, hogy mások tartsák karjainkat. És ugyanígy szükség van arra is, hogy mi tartsuk másoknak a karjait. Ez a gyülekezeti közösségnek az egyik legnagyobb ereje. A gyermekeknek szóló konfirmációs könyvben van két példa is erről. Az egyik az, hogyha egy hegy tetején áll egy magányos fa, és jön egy vihar, milyen könnyen kitépi még az öregebb, vastagabb fákat is egy nagy vihar, és elpusztul az a fa. De hogyha ugyanaz a fa egy erdő belsejében van, akkor bár a vihar megzúgatja az erdőt, de lehet, hogy az a fa épségben megmarad, mert nem egyedül van egy hegy tetején, hanem egy erdő belsejében. Vagy ugyanígy, hogyha egy tábortűz ég, és vidáman lobognak a lángok, hogyha onnan egy fadarabot kiveszünk, az hamarosan elalszik, és már csak parázslik, és füstölög, de nem lángol, mert ahhoz, hogy lángoljon, ott kell, hogy a többi lángoló fadarab heve is melegítse, és a láng fennmaradjon. Valahogy ilyen a gyülekezet csodája, hogy egyedül nem tudnánk megküzdeni a bűneinkkel és a sátánnal szemben. Egyedül nem tudnánk még imádkozni sem azért, amiért kell. De a gyülekezet közösségében tudjuk egymást támogatni, tudunk egymás segítségére lenni, akár fizikai értelemben, akár az imádságban. A közös imádságnak nagy ereje van. Én úgy gondolom, hogy a testvérek közül is sokan tapasztalták már, amikor egy-egy betegségben valakiért imádkoztunk, egy-egy nyomorúságban valakiért imádkoztunk, és az Úr vagy felgyógyította őt, vagy adott sok erőt a nyomorúság elviselésére. A gyülekezeti háttér elengedhetetlenül fontos. És akkor felkiálthatunk, hogy győzelem. Józsué pedig leverte Amálékot és népét fegyver élével. A győzelmet természetesen Isten adja. De mi a mi feladatunk? Egyrészről belebocsátkozni a küzdelembe, amikor Isten arra hív bennünket, küzdeni a bűneink és küzdeni a sátán ellen. Ugyanakkor másik oldalról Isten gyermekségünk alapján imádkozni, Jézus Krisztus kereszthalálára és feltámadásra építve imádkozni, és a gyülekezet közösségében tartósan, kitartóan és erővel imádkozni. De a győzelmet, még egyszer mondom, ne felejtsük el, Isten adja. Kedves testvérek, így imádkozzunk. Amen. Ráfelelő énekként a 474. dicséretet énekeljük, Istennel járni, lakozni. Úr Jézus, hadd adjunk neked hálát, és hadd magasztaljunk téged azért, hogy végzed közbenjáró szolgálatodat az Atya színe előtt, hogy imádkozol értünk, hogy kezedben tartott hatalmat, pálcáját, és úgy imádkozol minden élő hitre jutott gyermekedért, úgy imádkozol ezért a világért. Urunk, hálát adunk, hogy a te imádságod győzelmes, és hogy ez a világ bármennyire is úgy tűnik, mintha a gonosz hatalmában állna, mégis a te hatalmadban áll, és semmi sem történhet, amit te ne engednél meg. És hálát adunk neked, Urunk, azért is, hogy ebbe a közbenjárásba, ebbe az imádságba bennünket is, hívő gyermekeidet is bevonod. Hálát adunk neked, hogy a mi kezünkben is ott lehet az Isten botja, a te pálcád, mert felhatalmaztál bennünket az imádságra, a közbenjárásra. Felhatalmaztál bennünket arra, hogy a te nevedben hirdessük az evangéliumot, és a te nevedben még csodák is történnek szolgálatunk nyomán, amikor azt te felhasználod csodák megtételére. Urunk, hálát adunk neked, hogy így küzdhetünk a bűneink és a sátán ellen. Nem egyedül, hanem a gyülekezet közösségében, nem önmagunktól, hanem azon az egyetlen kősziklán megpihenve, amely nem más, mint megint csak te vagy. Urunk, hálát adunk neked, hogy ilyen biztos alapja lehet a mi imádságainknak, és teljesen bizonyosak lehetünk abban, hogy te meg is hallgatod azokat. Urunk, adj olyan imádságot, amelyet teljesíthetsz is, hiszen ha ráhangolódunk a te akaratodra, akkor úgy tudunk imádkozni, mint ami kedves neked. Így hadd könyörögjünk, Urunk, saját magunkért, gyülekezetünkért, kísértések között lévő testvéreinkért, betegekért, gyászolókért, nyomorúságban lévőkért, hazánkért, és ezért az egész világért. Urunk, adj győzelmes imádságot. Add, hogy a te akaratod kerekedjen felül, bár tudjuk, hogy ez mindenkor így van, de mégis szeretnénk majd egyszer meglátni, amikor minden szem számára látható módon tiéd a hatalom menjen és földön, amikor majd visszajössz, és minden térd meghajol előtted, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Mert minden nyelv fogja vallani, hogy te Úr vagy az Atya Isten dicsőségére. Urunk, így munkálkodj egyén életünkben, gyülekezetünkben, és legfőképpen most hadd kérünk erre, hogy így munkálkodj a mi imádságainkban. És kérünk, Urunk, hogy a magunkban csöndben elmondott imádságainkat is te hallgass meg kegyelmesen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmét felhívom az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak.